Ugye itt több vetítés is van a Minában, nem véletlen, hogy Monét választják ki azt ilyen hívószónak. Nyilván, hogy ezt a textúrát egyáltalán nem lehet visszaadni egy vetítésen.
Pont elég, hogyha jelenben figyelsz. Akkor ez valahogy szerintem a záloga lehet annak, hogy ez a konstans jelen, ez tudod, valahogy így kitolódik.
Két kulturális, vagy legalábbis annak tűnő kezdeményezés, kiállítás híre terjedt el futótűzként Kolozsváron. A nagy nevek, Moné, Dali hangoztatása és a masszív reklámkampány megtette a hatását. A hatalmas jegyárak ellenére tömegek voltak kíváncsiak a MINA, Museum of Immersive New Art showjaira, illetve az emblematikus kolozsvári Hincházban megrendezett Salvador Dali Univerzuma című kiállításra. Mindkettő szenzációt, örök élményt garantál, de a látogatók vajon tényleg azt kapják, amit ígértek nekik? Vagy a szervezők profi üzleti tervekkel és jól irányzott marketinggel egyszerűen kihasználják, hogy az emberek vágynak a szépre, a művészetre, a kultúrára? Ez a mi között új műsora, a Passepartout. A tér közted és a művészet, a kiállítások és a múzeumok között. Én Ladó Ágota vagyok, és első epizódunkban meghívottammal arról beszélgetünk, hogy miért becsapós egy hangzatos cím, miért nem etikus múzeumnak nevezni azt, ami nem múzeum, és mire lenne szükség ahhoz, hogy a valós produktumok is eljussanak az emberekhez. Mielőtt tovább mennénk, kérlek, iratkozz fel a csatornára, és ha szeretnél még több hasonló tartalmat, támogass minket. Ehhez minden infót leírásban. Mai meghívottam dr. Pál Emessel, művészettörténész, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetének adjunktusa. Szia, Emese!
Szia, Gotta! Sziasztok!
Örülünk, hogy itt vagy. Én arra gondoltam, hogy kezdjük a beszélgetést egy picit távolabbról, és nézzük meg először azt, hogy kik voltak ezek a művészek, akiknek a neveit annyiszor hangoztatták az elmúlt időszakban. A MINA-ként emlegetett, rövidített a Museum of Immersive New Art a kezdetben Monéval reklámozza magát. Beszéljünk egy picit arról, hogy ki volt Claude Monet, művészettörténeti szempontból miért jelentős a munkássága, és hogy hol lát munkái.
Oké, hát Claude Monetről azt gondoljuk, hogy mindenki ismeri, tehát hogy egy ilyen nagyon híres művész, viszont hogyha belegondolunk, akkor nem mindig, vagy hogyha megfigyeljük a közönséget, akkor látjuk, hogy nem mindig értik azt a forradalmat, amit ő véghez vitt a festészet történetében. Tehát, hogy ez lehet, hogy picit ilyen túlzásnak tűnik, de mondjuk a reneszánszban a lineáris perspektíva feltalálásához hasonló forradalmat visznek véghez az impresszionisták, akiknek az egyik fő alakja volt. Persze ő nem egyedül csinálja ezt a forradalmat, viszont ő a legkövetkezetesebb impresszionista, úgyhogy ezért is mindig őt emelik ki az impresszionisták közül, és azért is, mert hogy az ő egyik festményéről kapta a nevét, ugye az egész a mozgalom. Róla azt kell tudni, hogy igazából 1840 és 1926 között élt, tehát nagyon nagy kort ért meg, 86 évesen hal meg, és hát végül is, hogy az 1870-es évektől kezdődően élete végéig hű maradt az impresszionizmushoz, annak különféle változataihoz. Mi is ez az impresszionizmus, vagy mi ez a forradalom, amit véghez visznek a festészetben? Azt kell először tisztázni, hogy ez nem csak egy ilyen egyszerű kis forradalom, hanem az egész tudatnak az átalakulása, vagy a látásnak, a látásmódnak az átalakulása, mert hogy az addig megszokott idealizáló festészet helyett hát igazából az újra felismerő látás helyett a látólátásra helyezik a hangsúlyt. Mit jelent ez az újra felismerő látás? Amikor valamit tudunk, és nem úgy látjuk, amilyen. Tehát mondok egy egyszerű példát. Tehát tudjuk, hogy a fáknak a törzse barna. De megtörténhet az, ahogy erre Monet is rájött, hogy úgy esik rá a fény, hogy egyszer csak mondjuk ilyen kékes lilásnak tűnik az a fatörzs. Tehát, hogy a látólátás az, ami csak a a látás folyamatában csak vizuálisan történik, és ezt próbálja rögzíteni az impresszionista festő, aki, hát nem elsőként, de nagyon fontos az, hogy kimegy a természetbe, és ott kezdi megfigyelni ezeket a fényhatásokat. Monet a realizmus felől jön, és a realizmus nélkül nem lehetett volna impresszionizmus. Tehát, hogy ők az elsők, akik sútba dobják ezt az idealizáló festészetet, és azt mondják, hogy minden ábrázolásra méltó, tehát, hogy minden, ami látható, ami létezik, az szent, és ábrázolásra méltó, és így a barbizoni festők az elsők, akik kimennek egy Párizs melletti erdőbe, a Fontainebleau-i erdőbe, és ott az ilyen egyszerű kis bokrokat úgy kezdik ábrázolni, amilyenek, tehát, hogy nem szépítik meg, nem komponálják újra, úgymond a festményeiken. Tehát ami plusz az impressionizmusban, és főleg Monénál ez nagyon megfigyelhető, az, hogy megváltozik az ő természet élménye, és az ő természet élményének az a lényege, hogy a természetben csupán a változás azonos és tartós. Tehát itt egy idézetet is hoznék tőle, azt mondja, hogy semmiről sem mondható el, hogy van, minden történik, alakot, szubstanciát és szint változtat. Tehát, hogy ő a természet előtti munkában az a természetben levő impressziót rendkívül illékonynak és instabilnak fogja fel. Tehát, hogy folyamatosan változik, és ezt a pillanatot, az akkori szín és fény hatásokat próbálja megörökíteni a képein, nem csak ő nyilván, hanem a többi impressionista is. Ezt már említettem, hogy az ő képéről kapta nevét a mozgalom, 1874-ben volt az első impressionista kiállítás, amikor az ilyen fiatal, újító festők úgy gondolták, hogy többé nem próbálnak bejutni a hivatalos szalonba, tehát ez az akadémiának a kiállítása, hanem létrehoznak egy művészeti egyesületet, az Anonim Művészek Egyesülete, amit a Pontoázi Pékek Egyesületének mintájára alkotnak meg, és akkor, hogy így maguktól hát egy új látásmódot próbálnak ezen a kiállításon bemutatni. Fontos ezt megjegyezni, hogy az impresszionista kiállításokon kiállító művészek közül nem mindenki impresszionista, mert hogy szükségük volt a pénzre, hogy ugye egy picit kellett fizetni, nem nagy összeget, de kellett fizetni ahhoz, hogy kiállíthassanak, és akkor bárkit befogadtak a tagjaik közé. Na és akkor itt volt kiállítva Monénak az Impresszió a felkelő nap című képe, amiről egy kritikus, ezt nem sokan tudják, ez egy nagyon jó sztori, Louis Leroy írt egy kritikát a Le Charivari nevű újságban, és képzeletben Ingres, ugye egy nagy, hát klasszikus festő, tanítványával járja végig a kiállítást, és amikor meglátja ezt a képet, Monénak ezt a felkelő napot ábrázoló képét, akkor megbolondul, indián táncot lejt, és azt kiáltja, hogy én vagyok a két lábon járó impresszió, a bosszút álló festőkés. És akkor innen jön ez a név, tehát végül is egy ilyen gúnynévnek szánták. A harmadik impressionista kiállításon 1877-ben viszont a csoport már elfogadja és magáévá teszi ezt a nevet. És ez a Monet-nak a legnagyobb, legkülönlegesebb képei, azok a sorozatok, vagy erről híres ő igazán. Tehát ez a természet előtt nyert rendkívül illékony, a pillanat megragadására törekvő módszer miatt egyre inkább az arra törekszik, hogy egy motívumot minél többször megfessen különböző napszakokban, évszakokban. Így például a Szent-Lázár pályaudvarnak a gőzt kibocsátó mozdonyait többször megfesti, 11 képet fest róluk, a szénabogjákról 18-at, nyárfákról 20-at, és hát a legtöbbet végül is a tavirózsákról, tehát a Zsiverny kertében levő tavirózsákról fest. Igen, tehát a Rouen-i katedrális az, amiről megint csak nagyon sok sorozata van. Tehát ez, amivel ő kitűnik a többi impressionista közül, igen. És hogy hol találhatóak a művei? Tehát a legtöbb képéért nyilván Párizsba kell utaznunk. Itt van egy, tehát a legtöbb Monet kép, az 1934-ben alapított Marmottan Monet múzeumban van, de itt körülbelül 300 képe van, de hát a Musée d'Orsay-ban is nagyon sok képét találjuk, és amikor így a 20. század elejétől elindul ez az impressionista őrület Amerikában, akkor az amerikai múzeumok meg gyűjtők is igyekeznek minél több Monet képet megszerezni, tehát hogy így például a Metropolitan Múzeumban, New Yorkban, vagy a bostoni, vagy chicagói művészeti múzeumokban is nagyon sok Monet képpel találkozhatunk. És hát persze, főleg a 90-es évektől ez a nagy blockbuster kiállítások megjelenése óta, hát majdnem minden nagy európai városban szerveztek egy Monet kiállítást, például Budapesten a Szép Művészeti Múzeumban volt a Monet és barátai. És mivel ilyen nagyon termékeny művész volt, hosszú ideig élt, és nagyon gyorsan dolgozott, sokat festett, így elég sokan láthattak szerintem életük során már eredeti Monet alkotásukat.
Nagyon örülök, hogy ezeket elmondtad. Igazából eléggé kiderül számomra az, hogy az, amit Monet és az impressionisták csináltak, az egyszerre volt lelki, szellemi és technikai kísérletezés is, és volt egy erőteljes társadalmi visszhangja, meg lecsapódása is, és számomra az a kérdés adódik rögtön ebből, hogy hogyan jeleníthető meg mindez egy vetítésen, érzékelhető egyáltalán mindez, hogy tulajdonképpen mi az, ami a Minában történik. Mi látható ebből?
Igen, tehát a Monet képeknek az egyik legerőteljesebb jellegzetessége, meg az összes impressionista képnek az a textúra fontossága. Tehát, hogy annyira picit ilyen domborműszerűek a képei, és amivel ilyen futó, félkész, meg ilyen vázlatszerűek ezek a képek, hogyha közelről nézzük, akkor az egész elmosódik, ugye? Tehát akkor látjuk meg az ábrázolt hát tájat, vagy emberi alakot, hogyha hátrébb lépünk el két lépést. Nyilván, hogy ezt a textúrát egyáltalán nem lehet visszaadni egy vetítésen. És hát, hogy mit látunk, ugye itt több vetítés is van a Minában, nem véletlen, hogy Monét választják ki az ilyen hívószónak. Tehát, hogy mondtam, hogy már 90-es évektől nagyon erős ez az impressionista őrület, és közülük is Moné, hát ugye a leghíresebb, úgyhogy ezt így kihasználják egyrészt. Másrészt azt ígérik, hogy egy lebilincselő, mert hogy végülis ezt jelenti magyarul ez az immerzív, lebilincselő élményben lesz részünk, hogyha elmegyünk erre a hát showra, nevezzük show-nak, ahol körbevesznek minket a Monet képek, beléphetünk a Monet képekbe, beléphetünk abba a tájba, ahol ő alkotott. És még az összes vetítés közül nyilván, hogy ez a legminőségibb, szerintem legjobb. Felismerült bennem az a kérdés, hogy vajon ezt így hozták valahonnan, vagy itt készült, mert hogy a többi vetítésnek a nyelve az román, itt a feliratok végig angolul vannak. Amit megfigyeltem, hogy a belépünk az előtérbe, ahol néhány ilyen panón láthatjuk a művész életét összefoglalva a Wikipédia alapján, ugye ettől már ki lehet készülni, amiben hát ilyen érdekességeket akarnak Monetről kiemelni, például, hogy hú, de szegény volt, aztán már nem volt olyan szegény, ezt háromszor is leírják, hogy hú, de szegény volt. Amúgy a vetítésben vannak szövegek is, ugye a képeken kívül, és ezek a szövegek hát végül is elég jól kiemelik Monet pályájának az alakulását, nem annyira kronológikusan, inkább tematikusan szervezett maga a vetítés, meg a szövegek. Tehát az elején csak ilyen ecsetvonásokat látunk, utána rögtön az első impressionista kiállítással kezdik, és hogy az impresszió a felkelő nap című kép jelentőségét kiemelik, utána a japán hatást, hogy hogyan hatottak a japán metszetek Monetra, meg hát nyilván a többi impressionistára, meg posztimpressionistára is nagyon hatottak. Ezután jönnek a sorozatok. Ez számomra kicsit fura volt, hogy felsorolják a szövegben, hogy mennyi sokféle sorozata van, de végig csak a Rouen katedrálist mutatják, vagy az arról készült sorozatokat, és ugye itt Moni a különböző napszakokban végigköveti, hogy hogyan változik a fény ennek a katedrálisnak a homlokzatán, És közben ők meg mondjuk rózsaszínben, meg lilában mutatják ezeket a képeket, tehát hogy megváltoztatják azt, ami a lényege volt ennek az egész sorozatnak. Ezután a francia-porosz háborút emelik ki, meg hogy elmegy Angliába, ott hatással vannak rá az angol festők, és akkor nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, ez nem tudom, amúgy a művészettörténészek annyira nem szoktak, hogy akkor ugye 1926-ban egy szürke hályog miatt hát majdnem teljesen elveszíti a látását, és akkor ilyen kicsit ilyen expresszionista jellegű képeket kezd festeni, ilyen melegebb tónusokkal. Amúgy viszont a vetítésben ez a legjobb rész, szerintem, mert hogy ilyen nagyon absztrakt lesz az egész, és tényleg csak színeket és formákat látunk. Nem az van, hogy egy ilyen elmosódott Monet képet. Igen, ezután pedig a műtéte 1923-ban, tehát hogy ilyen, nem tudom, művészettörténetileg szerintem annyira nem jelentős dolgokat is kiemelnek, és akkor hát végül is, amivel majdnem, hogy zárják, az a kertje, amit felépít Giverny-ben, és az ott levő tavirózsák. Ekkor már nem Monet képekben leszünk, hanem egy ilyen fiktív, hát, természeti tájban, ahol, ez számomra nagyon fura volt, tehát ott fák, meg virágok, meg lepkék, és egyszer csak egy-egy Monet kép egy állványon így megjelenik, tehát ez is szerintem kicsit fura volt, és akkor az 1927-ben készített oranzsőri képei következnek, ezek ugye a tavirózsák, amelyeket hatalmas méretben készítette, és akkor ez így elkezd forogni, ez az oranzsőri, mintha ott állnánk, és a forog körbe-körbe, egy ilyen nagyon drámai, klasszikus zenére, azt hiszem Vivaldi zenére. Addig is volt zene, de az inkább ilyen modern zene, nevezük így. És hát végül a feleségéről készül portrékat látjuk. Tehát én azt mondanám, hogy itt tematikailag jól végigkövetik Monénak az életét, majd kivéve néhány ilyen mellékes szálnak a nagyon erőteljes hangsúlyozását. Viszont a vetítés minősége nem elég jó, olyan homályosak végül is a képek, ami nem adja meg azt, amit ígért végül is ezt az egész tapasztalatot, vagy ilyen lebilincselő tapasztalatot, és hát ami ugye kilendíti az embert, hogy egész körbe a falakon, meg a földön is van vetítés, de hogyha picit fölemeled a fejed, akkor fölötted meg ilyen kábelek, meg ilyen világító elemek jelennek meg. Tehát, hogy nem, tényleg nem tudsz elmerülni. Tehát, hogy a műfajon belül sem egy jó minőségű dolog, de hogy egyáltalán miért van szükség erre, hogy a gyönyörű Monet képekből ilyen vetítést csináljunk, erre majd szerintem még később vissza fogunk térni, de hogy ezt már előre kihangsúlyoznám, hogy egy teljesen más élményt tud adni egy eredeti Monet képnek a megnézése, vagy megtekintése, vagy az abban való elmerülés, mint egy ilyen elmerülés Monet világában. És hát persze ez a hívó szó, de vannak más vetítések is, tehát vannak kortárs művészek, két román kortárs művész, Alexandru Nimurád az egyik, Belső konstellációk című munkája, a másik egy Xele művész nevű, igazából ilyen street art-szerű alkotásokkal foglalkozó Lucián Nica alkotásai, és akkor van egy, ami hát inkább ilyen természettudományos, a naprendszer és a bolygók titkai, meg ugye az űrkutatás állása, meg stb. Itt azért kihangsúlyoznám, egyből feltűnt, hogy az információk, amiket megjelenítenek a bolygókról, meg a holdról, vagy a földről, annyira basic-ek, hogy őszintén nem tudom, tehát hogy ki nem tudja azt, hogy a hold nem világít magától, vagy na érted. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy ennek a célja mondjuk egy ilyen oktatás, mert nem érzed azt, hogy az űrben vagy, mert azt tényleg nem érzed, akkor ez egy nagyon hát egyszerű kis oktatás. Tehát, hogy ilyen nagyon repetitív, minden bolygóról ugyanazt mondja el, hogy ott hogy telik az idő, hány holdja van, és milyen messze van a naptól, és kik a szomszéd bolygók, tehát kb. Ennyit tudunk meg. Aztán így az űrkutatásról, nem tudom, ez mint ilyen propaganda-szerű lenne, hogy akkor milyen űrkutató eszközök vannak, meg ki volt az a román űrhajós, aki volt az űrben, meg na, tehát, hogy a Monet a még a legjobb az összes közül, ezt kell mondjam, és bár azt mondhatnánk, hogy ezek a kortárs művészeknek milyen jó lehetőség, valahogy azok sem ütik át a falat. Elég, hát én azt kell mondjam, kicsit ilyen unalmasak voltak.
Igen, és igazából bennem az a kérdés is felmerült, hogy miért van szükség immerzív show-t csinálni, videós, vetített képes formában valamiről, ami a maga korában már önmagában immerzív volt. Párizsban az oranzseriben, a nagy ovális termekben a falakat körbe betöltik ezek a hatalmas tavirózsák, és az egész elrendezésnek az is volt a célja, hogy azokat nézve elmerüljünk ebben a látványban, és szabadon megélhessük ezt az élményt, és kontemplálhassunk. Szóval maga korában ez már mi volt ez, ha nem immerzív élmény, és számomra ugye kérdés, hogy ezt miért kell felülírni olyan módon, ami valójában nem tesz hozzá ehhez, csak elvesz, és még az is kérdés számomra, hogy mindezek után, a vetítések után végül is mivel marad a látogató szerinted? Te hogy látod ezt?
Egy illékony benyomással, amit nem tud rögzíteni, tehát mint ahogy Moné próbálta rögzíteni ezt az illékony benyomást, tehát szerintem ennyivel marad, egy illúziószerű valami, hogy így nehéz is visszaidézni, hogy mit láttál. Tehát hogyha én nem videóztam volna le teljesen ilyen tanulmányozás céljából az egészet, nem biztos, hogy vissza tudnék emlékezni, hogy hogy követték egymást. Ugye, hogy egybe is folynak ezek a vetítések, a különböző tematikák. Tehát biztos, hogy nem marad egy olyan esztétikai élménnyel, amit egy eredeti Monéképpen való találkozás során megélhet, vagy igen, amit átélhet, hogy egy akár mondjuk személyiségét átalakíthatja, tehát olyan találkozások is vannak egy-egy műalkotással. Tehát
hát, igen,
képest ez ilyen olcsó, vagy nem tudom, ezt hogy mondjam, szebb szóval.
Igen, nyilván nincs mindenkinek hozzáférése ahhoz, hogy bármikor elruccanjon Párizsba, és ilyen szempontból nyilván felmerülnek hozzáférhetőség kérdései, meg az eredetiség kérdései, az eredetiség fontosságának a kérdései. Ezekre szerintem mindenképpen térjünk vissza. Azonban mielőtt tovább mennénk, van itt egy másik probléma is, amit én érzékeltem. Ez az intézmény, a MINA, ugye múzeumnak nevezi magát, ami szerintem több szempontból sem etikus, legalábbis nagyon problematikus. Én úgy érzem, hogy ez egy visszaélés például azokkal a valódi múzeumokkal szemben, amelyek nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy bizonyos tárgyi örökséget, bizonyos gyűjteményeket szakszerűen őrizzenek, kutassanak és bemutassanak, hogy minél szélesebb közönséghez eljussanak. Te ezt hogy látod?
Igen, hát engem ez idegesített a legjobban őszintén az egészben, hogy így múzeumnak nevezik magukat. Azért is, mert hogy a múzeumok nemzetközi szervezete, az ICOM, International Council of Museums, éveket fektetett bele, hogy létrehozzon egy múzeum definíciót, amit most hát így röviden ismertetnék azért, mert hogy akkor egyből feltűnik, hogy ez miért nem múzeum. Ugye azt mondják, tehát tényleg nagy viták övezték ezt a definíciót, és ma is még sokan úgy gondolják, hogy ez egy ideálkép, nem a valódi múzeumokat tükrözi vissza. Na, de a lényeg az, hogy a múzeum a társadalom szolgálatában álló, nem profitorientált, állandó intézmény. Tehát ebből már az, hogy a társadalom szolgálatában áll, ez már nem áll. Az, hogy nem profitorientált, ez sem áll, mert itt a lényeg szerintem az, hogy minél többen menjenek, minél több pénzt oda hordjanak, amely kutatja, gyűjti, megőrzi, értelmezi és kiállítja a tárgyi és szellemi örökséget. Tehát itt ugye nincs gyűjtemény egyrészt, és nem is kutatnak semmit igazából. Ez, hogy nincs gyűjtemény, ez még mondjuk nem lenne baj. Tehát, hogy voltak már 100 évvel ezelőtt is olyan múzeumok, például itt fel tudnám hozni a Bécsi Gazdaság és Társadalom Történeti Múzeumot, vagy valami ilyesmi neve volt, amelyet Otto Neurath alapított a 30-as években, és ott az volt a lényeg, hogy ilyen reprodukálható falképeket hoztak létre a fél analfabétákhoz és a analfabétákhoz próbáltak közel kerülni, és a lényeg egy ilyen pedagógiai érték volt. Tehát, hogy kidolgozott egy grafikai rendszert, és ilyen hordozható kiállításokat hozott létre, ami szerintem egy nagyon vagány dolog volt így a korban, a kiállításnak a címzetjeiből indult ki, stb. Stb. Na most ehhez képest itt a Minában erről nem beszélhetünk. Akkor folytatom a definíciót. A múzeum a nyilvánosság számára nyitott, hozzáférhető és befogadó, elősegíti a sokszínűséget és a fenntarthatóságot. Na, ebből egyik sem talál itt a minára. Etikusan, szakszerűen és a közösségek részvételével működik és kommunikál, változatos tapasztalatot nyújtva az oktatás, a szórakozás, a reflektív gondolkodás és a tudás megosztás terén. Tehát ami itt mondjuk itt találna a minár, az a szórakozás, mert hogy végül is ezt nyújtja, egy ilyen kikapcsolódás, egy ilyen flow élmény, vagy nem tudom, minek nevezzük. Viszont az oktatásban már szerintem kevésbé. Tehát bármennyire úgy próbálja magát feltüntetni, hogy hát itt mondjuk betekintést nyerhetsz Moni életművébe, mert hogy vannak feliratok, amelyek olyan gyorsan változnak, hogy egyszerűen fel se tudod fogni, és nagyon-nagyon basic információkat tartalmaznak, úgy, ahogy mondtam, a bolygók esetében is. Tehát, hogy az oktatás szerintem nem szolgálja, a szórakozás szolgálja, és egyértelműen profitorientált. Úgyhogy ezért szerintem semmiképp sem nevezhetné magát múzeumnak. Na, ez a
igen, és picit az is ide kapcsolódik, hogy egyrészt a múzeumokkal, múzeumi szakemberekkel, az ő munkájukkal szemben nem tisztességes és etikus ezt a megnevezést használni, másrészt a magával a közönséggel szemben sem, hiszen a múzeum szó az bárki számára eleve felruházza az adott terméket egy bizonyos komolysággal, értékkel, valahogy érvényesíti azt, ami mögötte van, és egyértelmű, hogy a rengeteg látogató, aki elmegy oda a Minába, egyébként vágyik kulturális élményre, vágyik múzeumokra, ahová egyébként nem biztos, hogy eljut, ez más kérdés, de valójában ezt a Mina ezt a vágyat is kihasználja az embereknek, ezt a vágyát, vagy a nyitottságát a múzeumok iránt. Szóval legalább két irányba érzem ezt ilyen visszaélésnek, ha lehet így mondani. Jó, hát ez már eddig is nagyon érdekes volt. Én javasolnám, hogy térjünk át most a Salvador Dali Univerzuma című kiállításra. Ebben az esetben úgy érzem, hogy a megtévesztésnek sokkal kifinomultabb módjaival találkozhatunk, de mielőtt rátérnénk erre, lássuk itt is, hogy ki volt Salvador Dali, mit hagyott ránk, és milyen ma a művészetének a megítélése.
Igen, a Dali legalább annyira híres, mint Monet, de sokkal ellentmondásosabb személyiség. Ugye, úgy, ahogy Monet neve az impressionizmushoz kapcsolódik, az ő neve a szürrealizmussal, így kb. Így egyenlőségi jelet lehet tenni a kettő közé. Azért is, mert hogy ő is ezt folyton hangsúlyozta, hogy ő a legnagyobb szürrealista, tehát például azt mondta, hogy köztem és a szürrealisták között az a különbség, hogy én szürrealista vagyok. Viszont a mozgalmat azt nem ő alapítja, hanem csak később csatlakozik, tehát a mozgalmat 1924-ben alapítja André Breton, költő, Párizsban, tehát ahogy az impressionizmus, a szürrealizmus is Párizsból indul, ekkor írja meg az első kiáltványt 1924-ben, és hát ugye nagyon nagy hatása volt rá a pszichoanalízis, a marxizmus, az okkult filozófia, és hát ami szimpatikus számomra így a kiáltványból az, hogy miért ne használhatnánk az álmot, az ébren felmerülő problémák megoldására. Tehát, hogy ez az álom a tudatalatti világának a felszabadítása, erre törekszik a szürrealizmus, és hát a céljuk az emberek gondolkodásmódjának a teljes átalakítása, tehát nem kicsi dologra vállalkoznak. Az ők elődjük, hát egy másik avantgárd mozgalom az a dadaizmus, és több szürrealista is a dadaizmus felül érkezett, mint Max Ernst, vagy Man Ray, vagy Hans Arp. De hogy vannak új tagok, mint André Masson, Juan Miró és Yves Tanguy, és közéjük csatlakozik körülbelül 1929-ben Dali. Tehát Daliról azt kell tudni, ugye, hogy ő katalán, ezt nagyon sokat hangsúlyozza, Figueresben született, ez egy katalán kisváros, és ma hát róla híres, ott van ugye a nagy múzeuma, amit még ő épít fel élete során. És hát azért is ellentmondásos személyiség, mert hogy felépít ugye egy brandet maga körül, tehát hogy ezt a zseni kultuszt, ami a 19. századból származik, és a 20. században több lépcsőben, meg tényleg nagyon sokan próbálták ezt lebontani, ezt a zseni kultuszt, mert hogy mi ennek a csapdája, hogy a művekről a hangsúly a művészre kerül. És sokan mondják is Dalíról, hogy a legszürrealistább alkotás a saját személyisége igazából, tehát hogy arra törekszik folyamatosan, hogy provokálja a közönséget, de magukat a szürrealistákat is, tehát hogy ez köztudott, hogy ő egy idő után konfliktusba kerül a szürrealista csoporttal, ami oda vezet, hogy egy idő után kizárják, tehát hogy mikkel próbálja őket provokálni, például van ez az egyik híres képén, melyik is az, a síralmas játékon egy ürülékkel bekent fenekű alak jelenik meg a sarokban, és akkor gondolta, hogy na, ez Bretonnál ki fogja verni a biztosítékot, de hogy nem sikerült, hát akkor valami mást kell kitalálni, és igazából a hát politikai okokból, többek között politikai okokból is zárják ki, mert hogy így lesz egy ilyen Hitler mániája egy adott korszakban. Nyilván szerintem nem volt fasiszta, tehát hogy ő magáról is azt mondja, hogy ő imperialista inkább, de hogy így folyton provokálja magukat, a szürrealistákat, kispolgárnak nevezi őket, stb. Tehát, hogy így végül is mindenhonnan kivonul, mindenkivel szemben lázad, a Művészeti Akadémiával, ahol végez Madridban, ugye azt nem sikerül elvégeznie, mert hogy azt mondja, hogy a tanárai nem elég képzettek ahhoz, hogy őt levizsgáztassák, lázad ugye a csoportja ellen, a társadalom bevett normái ellen, és hát mindenféle módon ezt. Mondjuk ez a kiállításból nem derül ki, de hogy így szerintem az emberek fejében megvan, hogy mikkel foglalkozott ő, és hogy hogyan építi fel ezt a brandet. Amúgy róla azt kell tudni, hogy korai korszakában, nagyon, nagyon pici korában, már 6 évesen elkezd festeni, rajzolni, és ehhez is kapcsolódik ez a nagy zseni tudata. Először ilyen impressionista képeket, tájképeket fest, utána felfedezi a kubizmust, futurizmust, és így ezeken így átmegy ezeken a stílusokon, amíg meg nem, vagy rá nem talál az ő jellegzetes stílusára, aminek a lényege végül is a festésmód az teljesen akadémikus, tehát hogy nagyon élethű, viszont az ábrázolt képzett társítások és az ábrázolt hát, alakok, azok a hát meglepőek és zavarba hozzák a közönséget, és ez az a módszer, amit ő paranoia kritikai módszernek nevez, tehát hogy a lényege az, hogy a látszólag össze nem illő vagy ellentmondásos elemeket egymás mellé tesz. Ja, és akkor persze ő is Párizsba megy, ahová Picasso vezeti be a művészi körökbe, és hát a Párizs meghódítása után, már a 30-as években úgy dönt, hogy Amerika felé veszi az irányt, és vannak ott is kiállításai, lesznek nagy amerikai gyűjtői, és az egész második világháborút Amerikában éli át, vagy hogy mondjam, tehát 8 évet él Amerikában, feleségével, Galával, aki megint csak egy ilyen érdekes személyiség, ugye korábban egy szürrealista költőnek volt a felesége, Eluárnak volt a felesége. A lényeg az, hogy valahogy ez az amerikai hatás, igazából az amerikai sztárkultusszal való találkozás így rányomja a bélyegét az 1935 utáni Dalira. Breton úgy is fogalmaz, hogy Dali meghal, idézőjelben, tehát Dalinak vége 35-ben, és a 35 utáni Dalit Avida Dollarsnak kellene nevezni. Tehát ez igazából egy anagramma Dali nevének, a betűinek a felcserélésével jön létre, és ez a Dollars utal arra, hogy igazából már csak így a pénz, meg a, igen, a hírnév, a minél hát felsőbb körökbe való beilleszkedés mozgatja őt. És akkor 1945 után a művészetében felülkerekedik a misztika, a tudományos kérdések iránti érdeklődés, de nyilván ez nem úgy, hogy ő érti a relativitás elméletet, de hogy így nagyon nagy hatása volt rá az atombomba ledobás, és hogy az atom kezdi el érdekelni, meg a vallásos témák, ami meglepő lehet, mert hogy ugye eléggé ateista művészről van szó, de hogy ezeket is így kiforgatja, és megint csak provokálja az embereket. Tehát például megfesti a feleségét, aki nyilván, hogy nem a legnagyobb szűz volt, Szűz Máriaként, és ezt a pápának akarja adományozni, tehát hogy így egész élete végül is kitart emellett a provokatív hát módszer, nevezzük így, mellett, és felépíti a saját brandjét.
Igen, nyilván az azért kérdés végig, hogy ez a provokatív attitűd, ez mennyiben volt őszinte és hiteles, és mennyiben volt ez is egy ilyen marketing fogás a saját personájának a marketingelése céljából.
Igen, tehát ez egyértelmű. Tehát, hogy megalkot egy képet így a közönség felé. Rengeteget ír, és tehát, hogy a saját alkotásait elemezgeti, nevezzük így, vagy így értelmezi, amiből persze nem kerülünk közelebb a művek megértéséhez, tehát hogy egy ilyen nagy misztifikáció van a művek körül. Megírja például a Salvador Dali titkos életét, meg az Egy zseni naplóját, meg ezeket a műveket, és amikor például a testvére, Anna Maria ír róla egy ilyen visszaemlékezést, hogy Salvador Dali a testvér szemével, akkor arra nagyon kikészült, tehát hogy ő csak magának akarja fenntartani a saját, nem tudom, saját maga értelmezését. És az a zavaró, ez amúgy több művész esetében zavaró, hogy a szakirodalom, a vele foglalkozó kutatók sem tudnak ettől elszakadni. Tehát, hogy itt van nálam egy 720 oldalas monográfia, ami róla szól, és végig a nagy katalán zseniként beszél róla a szerző. Tehát, hogy ahogy ő magát beállítja, azt úgy elfogadják, és kész. Ez nehéz mondjuk sok más művész esetében is, aki sokat írt magáról. Például Van Gogh esetében, akinek rengeteg levele maradt fenn, nehéz elszakadni a levelektől. Meg más művészek is vannak így a korban nyilván, akik így felépítenek egy ilyen homlokzatot, majd Andy Warholt lehetne így emlegetni, és ő is ugye ez a műalkotás áruvá válásának a folyamatában egy fontos szereplő, viszont ő olyan bevallottan csinálja, tehát hogy valahogy szimpatikusabban csinálja, mint Dali.
Igen, azt hiszem, hogy az már kiderül ebből, az eddig elmondottakból, hogy Salvador Dali is egy egészen komplex kérdéskört vett fel. Azt mondom, nézzük meg röviden, hogy a kolozsvári Hincházban megrendezett kiállítás hogyan épül fel, és tulajdonképpen mi látható ezen a tárlaton?
Igen, na tehát ez a Salvador Dali univerzuma, ez ugye nem Kolozsvárra készült ez a kiállítás, hanem egy gyűjtőhöz, Beniamino Levihez köthető, aki 60-as években ismerkedik meg a Dalival Párizsban, és le is írja a több visszaemlékezésében, hogy milyen hatást tett rá, tehát hogy teljesen hát meglepődött ezen az egocentrikus személyiségen, de hogy így valahogy szimpatikus volt neki, és akkor elkezdte gyűjteni, főként a háromdimenziós Dalit, tehát ez mit jelent? Ugye Dali már 30-as években is készít ilyen objekteket, tehát ez háromdimenziós végül is műveket, a leghíresebb például ez a homár telefon. De úgy inkább az élete vége fele kezd szobrokat is készíteni, amit ilyen klasszikusan szobornak nevezünk. Ez a Lévi meg arra biztatja, hogy minél több szobrot készítsen, és hogy a munkáinak a, hát az ilyen emblematikus motívumait alkossa szoborrá. Tehát, hogy úgymond ilyen megrendelésre készít szobrokat, és ez abban az időszakban, amikor ugye a saját motívum világát ismétlés, akkor meggondolja, hogy hát miért ne lehetne ebből háromdimenziós alkotás. Tehát, hogy megrendelésre végül is készíti el ezeket a szobrokat, ahol a képeinek az ikonikus elemeit, a képi világának az ikonikus elemeit készíti el szoborformában, ami viszont számomra nagyon visszás, hogy a képeken sokszor ilyen illúzionisztikus, meg nem fogható elemekből szobrot csinálni, az úgy elveszi a lényegét a műnek. Tehát erre jó példa itt, ami a kolozsvári kiállításban is megjelenik, az a Beethoven büsztje, amelyről leírja, hogy a felhőkben látott ő egy Beethoven alakot, és akkor abból készít egy valami nagyon konkrétat, amiben semmi, hát, hogyha tudod, hogy ez felhőkből készült, akkor esetleg belelátod, de hogy egy ilyen nagyon megfogható, konkrét szoborrá válik. Tehát, hogy ez nem tudom, mennyire átültethetőek a képein levő elemek szobrokká, és főleg így, hogy hát ezek nem csak egy példányban készült szobrok, hanem, mint ahogy a kolozsvári kiállításban is látjuk, nagyon sok példányban legyártott művek, nem tudom, minek nevezzük, a céljuk végül is ez a minél több profitnak a behajtása. Ami ugye zavaró a kolozsvári kiállításban, és ezt a sajtó is kiemelte már, nem sokan, de páran, hogy nem eredeti Dali szobrokat látunk, tehát, hogy kihangsúlyozzák, hogy akkor itt a háromdimenziós Dali van, az egész kampány, vagy reklámkampány a szobrokra épül, és nem az illusztrációkra, amelyek viszont eredetiek. És hát a gyönyörű Hinz háznak a két emeletén látjuk ezeket a szobrokat. Ahogy bemegyünk, megkérdezik, hogy szeretnénk-e a VR-ban is részt venni, mert ha igen, akkor többet kell fizetni, és akkor így 85 leért a harmadik emeleten lehet kezdeni, ahol egy ilyen virtuális valóságban beléphetünk elvileg Dali zseniális elméjének a labirintusába, amit én megint egy kicsit ilyen gagyinak éreztem, az az igazság, tehát, hogy ilyen Dali képekbe lépünk be, ahol egy ilyen bajszos román színész, aki így igazából egy pincérnek néz ki, tehát nekem így kellett egy kis idő rájövök, jaj, ő Dali! Mond ilyen nagy hangzatos hát mondatokat, mert hogy Dalitól tényleg lehet ezer ilyen mondatot összeszedni, és akkor így benne vagyunk így a Dali művekben, és egy adott ponton egy ilyen, hát elég ijesztő, nem is tudom, tehát ilyen kicsit ilyen Halloweenhez hasonló hatású folyosón nevezzük, így haladunk át, tehát, na nem tudom, hogy kinek élménye ez, de nyilván, hogy így ez a Dali, mint áru, mint brand áttéve egy kis virtuális valóságba. Tehát ezzel kezdjük, és akkor utána irányítanak a második emeletre, ami egy fordított megközelítése, mert hogy az, hogy miről szól a kiállítás, az az első emeleten jelenik meg. És akkor a második emeletnek az a címe, hogy Mae West ajkai, ahol vannak a falakon könyvillusztrációk. Ezek, hát mit mondjak, nem rosszak, tehát, hogy rengeteg illusztrációt készít a élete második felében, ahol az a jellemző megint csak, hogy a saját eszköztárából fölhasznál újra és újra elemeket, mint például az égő zsiráf, vagy a fenekek, vagy a lágy és a keménynek az ellentéte, tehát hogy ezek a szokásos Dali motivumok, elfolyó órák, tehát ezek visszavisszatérnek az illusztrációkon, tehát például Shakespearehez készít illusztrációkat, vagy ami a legvagányabb szerintem, az tényleg jó minőségű, az a Freudnak a Mózeséhez készült illusztrációk. Na és akkor itt megjelennek a különféle anyagokból készült szobrok, amik, hát van egy ilyen elzárt rész az aranyból készült, hát ilyen miniatűr alkotások, vannak az üvegből, és végül is a bronzból készült művek, amelyek tényleg úgy néznek ki, mintha tegnap készültek volna, tehát hogy olyan valahogy olyan nagyon újak, de hogy így, ha nem lennénk művészettörténészek, nem jöttünk volna rá, szerintem, hogy ezek nem eredetiek, mert hogy így nem írja sehol. Tehát annyit ír a címkéken, hogy akkor, hogy kiadás, hogy a hányadik kiadás a hányból, tehát valahogy így lehet összerakni, nem? Tehát, hogy hány lenyomatot, vagy hány másolatot készítettek arról a szoborról, azt nem írja, hogy mi hány.
Igen, a románul valahogy a technikai leírásban úgy szerepel, hogy dimensionia editiei, ami igazából számomra sem volt rögtön egyértelmű, hogy mit jelent, és kellett gondolkozzak, hogy ez mire vonatkozhat, és azután, egy jóval később esett le, hogy ez arra vonatkozik, hogy az adott szobrot hány példányban gyártották le konkrétan, de ez nem derül ki, nincs sehova se leírva. Igazából, hogyha mondjuk startból korrekt módon lett volna kommunikálva az, hogy ez egy kiállítás, ami másolatok révén nyújt betekintést Dali univerzumába, akkor alapvetően nem lett volna semmi gond, hiszen hát a másolatok alapvetően nem ördögtől valók, szerintem erre esetleg még utalhat, de onnantól válik bosszantóvá és felháborítóvá az egész helyzet, és onnantól érezhetjük azt, hogy át akarnak verni, hogy ez ugye sehol nincsen leírva, sőt, ez az információ valójában így el van rejtve, hogy ha nem muszáj, akkor a látogató ne vegye észre, hogy ezek nem eredetiek, vagy hogy nem egyedi alkotások. És akkor itt, bocsi, hogyha beléd folytottam a szót, de valójában nyugodtan folytathatod a gondolatmenetedet, és hogy esetleg akkor arról is beszélj, hogy hát fontos-e, hogy egy kiállításon eredeti, egyedi alkotások legyenek láthatóak, hogy tulajdonképpen mit jelent ez az egyediségnek, vagy az eredetiségnek a kultusza, mikor lehetséges egyébként másolatokat használni, mikor van rendben másolatokkal helyettesíteni mondjuk az eredetieket, ugyanakkor mikor fontos az, hogy mégiscsak az eredetit lássuk.
Hú, ez nagyon jó kérdés, és nagyon bonyolult is. Ugye ez az eredeti kultusza, ez összefügg a zseni kultusszal. Mert hogy az a nagy zseni művész, aki a saját kezével csinálta ezt, és hozzáért, és rajta van az új lenyomata, és blablabla. Bla, bla. Tehát, hogy a fejünkbe ez a kettő összekapcsolódik. 20. század során nagyon sok művész próbálta ezt lebontani. Ugye a leghíresebb közülük Marcel Duchamp, aki bemutatja azt az ő ready-made-jeivel, hogy a művészet igazából egy konstrukció. Tehát mik ezek a ready-made-ek, ugye ezek olyan tárgyak, amik már úgy ott voltak a világban, tehát ilyen akár iparilag előállított tárgyak, amihez ő nagyon keveset tesz hozzá, tehát épp ráír valamit, vagy szignálja, és akkor ezt kiállítja, mint ez művészet. Tehát hozzáteszi azt, hogy ez művészet. És felhívja a figyelmünket arra, hogy végül is minden egyes műalkotás, ami a múzeumainkban van, viseli ezt a címkét, hogy ez művészet. Egy Rembrandt alkotás is. Tehát, hogy végül is rákérdez a művészet miben létére. Azért hoztam be Duchamp esetét, mert hogy ugye az ő ikonikus alkotása, a forrás, ami lényegében egy piszoár fejjel lefele fordítva, elveszett. Ugye ez 1917-ben készült az eredeti, és a 60-as években Duchamp még körülbelül azt hiszem 16 piszoárt szignált, ugyanúgy, ahogy szignálta az eredeti 1917-es alkotás, tehát ő ráírta, hogy Ermat, ez a piszoár gyártó cégnek az igazgatója, és 1917. És azok a piszoárok a világ legfontosabb múzeumaiban vannak jelenleg. Tehát valahogy egy más eset történik, tehát hogy elveszett az eredeti, amit ugye a 20. századi művészet egyik legnagyobb alkotásának tartanak, annak ellenére, hogy csak egy sima piszoár, és akkor valahogy azt pótol. Nyilván mindenhol jelzik, hogy ez nem az a 17-es, hanem ezt a 60-as években szignálta, de mivel attól lett mű a piszoár, attól lett művészet, hogy ő ráírta azt, hogy Ermat, végül is művészet lett az a 60-as években készült piszoár is. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok. A másik az, hogy a konceptuális művészet, az mindenképpen megpróbálja lebontani ezt az eredeti kultuszát, meg azt, hogy a művészet eladható legyen. Tehát olyan olcsó anyagokkal kezdenek dolgozni, mint mondjuk fénymásolt papír, meg láthatatlan műalkotásokkal kísérleteznek, meg stb. Tehát pont az ellenkezője, mint amit Dali csinál, hogy akkor minél több pénzt bezsebelni az én kis univerzumban, univerzumomból. Viszont valahogy ez nem jött be nekik. Tehát, hogy valahogy nem ment át se a köztudatba, se a műkereskedelembe ez a fajta felfogás. Ami viszont számomra nagyon érdekes volt ebből a szempontból a Dali kiállításon itt Kolozsváron, hogy több műnél megjegyzik, hogy mikor született az ötlet, és mikor lett belőle mű. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a konceptuális művészet külön választja, hogy végül is a művészetnek a lényege az idea, az ötlet, ami a művész fejében van, a megvalósulás az akár mellékes, itt is külön van választva. Na, tehát, hogy ha ezt így reflektálták volna, akkor akár még érdekes lehetne, hogy akár művészet elméletileg is ez az egész, hogy itt a mű, a lényeg az a Dalinak az ötlete, ami először egy festményen jelent meg, de aztán később szobor lett belőle. Mondjuk nem minden szobra festmény alapján készült zárójelbe zárva, tehát hogy vannak, ami direkt szobornak készült. És hogy hát akkor ebből csináltunk másolatokat, ami őrzi az eredeti ideát. Végül is akkor így elfogadható lenne. Így, hogyha a nagy zseniális alkotásaiként van bemutatva, ahogy Kolozsváron, tehát legalább 100-szor szerepel az, hogy hú, mekkora zseni, és ami még idegesítő, hogy azt írják, hogy ez a legjelentősebb gyűjteménye Dali életművének. Hát nem éppen. Ha nem így lenne bemutatva, akkor elférne ez, hogy volt az idea, és akkor az megvalósult, akárhány, az akkor már mindegy, hogy hány másolatban, vagy formában valósult meg. Mert a mű maga az az idea lenne.
Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy igazából egy kis pontosítással, vagy mondjuk megfelelő művészettörténeti felkészültséggel, vagy nem tudom, kurátori munkával, igazából lehetett volna egy jobb dolgot is csinálni, csak efölött elsiklottak, vagy hogy ez nem sikerült, vagy nem ez volt a lényeg, hogy jó dolgot csináljanak, mindegy. Ugyanakkor ezzel együtt, ez nagyon érdekes, amit mondasz, de ezzel együtt, így emellett azért mindig ott van azoknak a tárgyaknak, szobroknak a problémája is, amik igazából ilyen kiüresített motívumként ismétlődnek Dali életművében is, és a kiállításban is, és erre példa ugye ez az elfolyó óra, ami akkor és ott, amikor a gondolat és az ötlet megszületett, az valóban egy releváns tapasztalat lehetett, hogy az óra az időnek a mérésével egyszer mind el is lopja tőlünk az időt, szóval nyilván, hogy ez egy érdekes felismerés lehetett, viszont ugye megfosztani a tárgyat ettől a gondolatiságtól, kirakni gyémántól, vagy nem tudom milyen gyöngyökkel, és a végtelenségig ismételni ezt az elfolyó órát, igazából már nem hordozza sehol ezt a gondolatot, egy ilyen üres dísztárgy marad. Ami önmagában megint csak nem probléma, tehát hogy nincsen azzal semmi gond, hogy ha valakinek ez tetszik, vagy szeretné ezt dísztárgynak hazavinni, csak ugye akkor különbséget kell tenni a között, hogy mi az, ami művészet, vagy műalkotás, vagy művészeti kiállítás, és mi az, ami egy ilyen dísztárgy tárlat.
Igen, és erre már Zsizsman Erika is felhívta a figyelmet a szövegében, a kritikájában a kiállításról, hogy így az egész így a múzeum shopba vezet, ahol nagyon nagy áron kb. Ugyanolyan műveket lehet venni, ugyanilyen másolatokat, inkább grafikákat, ugye, mint amit láttunk a kiállításban. Ja, és hogy ez az eredeti, nem eredeti, ez akkor tűnik fel, szerintem még egy akár egyszerű látogatónak is, hogy a grafikákhoz oda van írva, hogy eredeti. Akkor miért van odaírva, szobroknál meg nincs odaírva, csak az, hogy dimensionál edíciét, tehát hogy...
Igen, érezzük azt, hogy valami nem tiszta ezen a tárlaton. Én mondanám, hogy menjünk egy picit tovább, és nézzük egyben ezt a két eseményt, a két kiállítást, a Minát és a Salvador Dali univerzumát, és mivel korábban felmerült az, hogy maga a helyszín választás mögöttes értelmet vagy még értelmezési lehetőséget ad a két rendezvénynek. Én kérnélek, hogy egy picit nézzük meg ezt, hogy tulajdonképpen miről árulkodik a helyszínválasztás, és milyen fényben tünteti fel a választott helyszín ezt a két rendezvényt, illetve hogy milyen mögöttes értelmet ad ezekhez.
Tehát a Mina az ugye a város szélén, ott Apahida fele, ahogy haladunk ki a városból, egy nagyon eldugott helyen található, amit nem lehet megközelíteni akkor, hogyha nincs autót, tehát busszal az el lehet jutni egy ideig, de onnan sokat kell gyalogolni, és az az igazság, hogy én így este már sötétben értem oda, egy ilyen nagyon lepukkant, ilyen gyár, vagy ilyen ipari a környékre, kóborkutyákkal, tehát nagyon ijesztő volt, néztem, hogy jó helyen vagyok-e, de amikor végre megtaláltam a helyszínt, akkor az egy ilyen nagyon menő, olyan bevásárló központ hangulatú, modern helyszín. Ehhez képest ugye a Dalí az egy, a főtér egy nagyon ikonikus épületében van, amelyet nemrég újítottak fel, tehát ez az első kiállítás a Hincház emeletén. És valahogy így, mint ahogy a múzeumok megszentelik az árut, idézőjelbe, tehát a műalkotásokat, ugyanígy ez a helyszín is megszenteli a Dalí másolatokat, vagy nem tudom, hogy nevezzük, tucat tárgyakat, és valahogy ad neki egy ilyen felsőbb, nem tudom, tehát egy ilyen nagyon kulturált, egy olyan hely, ahova nem mindenki nyerhet be, betekintést, vagy be, igen, nem mindenki mehet be egy ilyen helyre. Tehát egy olyan komoly hangulatot ad neki az egész helyszín. Míg a másiknak egy picit ez a populárisabb hangulata van.
Igen, egyrészt igen, másrészt viszont mondjuk míg a Dalí közel van, és könnyen megközelíthető, addig tényleg a Minába tényleg csak igazából csak az jut el könnyen, akinek saját autója van, és ez már ugye felveti a hozzáférhetőség kérdéskörét, amit azért hoznék be, mert a múzeumok egyébként az elmúlt évtizedekben nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a munkájukat, a kiállításaikat, a tartalmaikat minél hozzáférhetőbbé tegyék, minél több társadalmi csoport számára, és számomra nagy kérdés, hogy ez a két rendezvény, a Mina Sói és a Dalí univerzum, a kiállítás, hogyan viszonyul a hozzáférhetőség problémájához, mennyiben hozzáférhetőek ezek a produktumok, olyan, tényleg olyan kontextusban, hogy a múzeumok belépő jegyei, jegyárai most már egyre alacsonyabbak, legalábbis van valamiféle törekvés arra, hogy egyensúlyt találjanak a között, hogy mennyibe kerül egy múzeumi belépő, illetve mennyi az a minimális összeg, amit mégis el kell kérni a látogatótól azért, hogy a múzeumi munka mégiscsak fenntartható legyen, és ezek nagy dilemmák. Ugyanakkor kérdés a hozzáférhetőségnek másik aspektusa, hogy mondjuk mozgáskorlátozottak számára, vagy kerekesszékkel élők számára mennyire megközelíthető az adott kiállítás, és noha nem teljesítenek tökéletesen a közintézmények, múzeumok ezen a területen, de van próbálkozás, legalábbis van szándék, hogy odafigyeljenek. És kérdés számomra, hogy a Mina és a Dalí univerzuma kiállítás esetében ezek megvalósulnak-e egyáltalán? Egyáltalán van egy szándék, hogy ezekre odafigyeljenek.
Igen, tehát ugye a definícióban is, ahogy már említettem, ez így benne van, hogy a múzeum a nyilvánosság számára nyitott, hozzáférhető és befogadó. Tehát ugye ez most már elvárt minden múzeumtól, és ez a nyitottság az nem csak azt jelenti, hogy nyitva van, be lehet menni, hanem hogy tényleg mindenféle társadalmi réteg számára elérhető legyen, az egyenlőtlen képzésben részesült emberek számára, a kisebbségek számára, akár hajléktalanok számára, tehát hogy mindenki számára elérhető legyen, és Tehát nem csak a, mondjuk így kellene figyeljenek a múzeumok, nem csak a fogyatékkal élőkre, hanem az ilyen marginalizált csoportokra is, és akkor nagyon próbálkoznak, hogy ezek felé nyissanak, mert hogy amúgy a legtöbb múzeum, ezt ilyen felmérések is bizonyítják, a művelt középosztályt vonza. Tehát, hogy már kell legyen egy háttértudásod ahhoz, hogy egyáltalán elmenjél ezekre a helyekre. Itt, hát mind a két esetben ugye olyan jegyárak vannak, hogy akár egy párizsi múzeumba is be tudnánk menni vele, tehát ez már egyértelmű, hogy nem segíti ezt a nyitottságot, hozzáférhetőséget, és a befogadást sem. Tehát, hogy mikor lesz az a mondjuk munkás ember, aki elmegy egy ilyen áron, nem tudom.
Igen, tényleg, hogyha azt vesszük, hogy egy négy tagú család számára a látogatás az már 200 lejnél kezdődik.
Igen, tehát ez az egyik a jegyárak. Tehát az, hogy amire mondjuk még törekednek a főleg nyugati múzeumok, tehát nálunk még annyira nem jellemző, hogy akkor, tehát akik nem olyan képzettek, azok számára is érthető legyen a kiállítás. Tehát, hogy ilyen könnyű nyelven is hozzáférhetőek mondjuk a katalógusok, egy ilyen könnyített nyelven, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, katalógusok, meg a szövegek, meg van audio guide, meg stb. Stb. Tehát, hogy minden módon átadni azt a tudást, amit képvisel az a múzeum. Ez sem jellemző, ugye? Viszont legalábbis a Mina esetében nem kell ehhez semmilyen előzetes háttértudás, hogy befogadjuk a színek és formák villódzását egy képernyőn. Azt sem akarnám, hogy úgy tűnjön, hogy akkor mi jöttünk itt a nagy művészettörténészek, és akkor leszóljuk hát az ilyen populárisabb dolgokat, mint ahogy mondjuk leszólják a film kritikusok a hollywoodi filmeket, mert hogy mi olyan nagy műveltek vagyunk, hogy csak Tar Béla filmeket nézünk, tehát hogy nem akarom, hogy ez legyen, tehát hogy a lényeg az, hogy ez is adhat egy élményt, viszont nem egyenlő, és nem összehasonlítható azzal, amit egy múzeum ad, és hogy a kettőt nem szabad összekeverni.
Igen, azt azonban látjuk, hogy a múzeumok kiállításai, vagy akár az alternatív művészeti szcéna kiállításai nem érnek el ilyen átütő sikert a közönségnél. Szóval az egyértelmű, hogy valamit tanulhatunk ezekből a rendezvényekből, a Mina show-jaiból és a Dali kiállításból valamit tanulhatunk. És az lenne az én utolsó kérdésem, hogy szerinted mik lennének azok a tanulságok, amiket levonhatunk ezekből a show-ból, a kiállításokból, illetve hogy mit kellene tennünk, mit kellene tenniük a kulturális élet szereplőinek azért, hogy ezt a rengeteg embert ők is elérjék.
Ez is egy nehéz kérdés. Tehát amivel itt ezek átütő sikert érnek el, az a marketing, tehát egyértelműen, tehát Kolozsvár a belvárosának összes oszlopáról a Dali feje lóg. Tehát ez már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, vagy a Minának is ugye milyen hatalmas, nagy, óriás plakátjai vannak mindenhol, jelen vannak a médiában, valószínűleg lefizették a különböző hát média szereplőket, hogy írjanak róluk, vagy interjúkat készítsenek, bemutassák, stb. Ez az, amit egy állami, főleg állami múzeum nem nagyon tud megcsinálni a pénzügyi hátrányai miatt, holott készítenek jó kiállításokat. Tehát, hogy az a durva, hogy ők a pénzt és a tudást a kiállításba ölik bele, és kevésbé a népszerűsítésébe. Most itt konkrétan felhoznám a példát a Kolozsvári Történeti Múzeumban, az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeumban van ez az Elfeledett Harcosok és Örök Ékszerek kiállítás, ugye, ami a népvándorláskort mutatja be, és azon belül is hát a legnagyobb hangsúlya a Szilágy Somlyói kincsen van, aminek ugye a Budapestről itt vannak az eredeti kincs leletek, és ezt nagyon komplexen és nagyon profin bemutatja egyrészt a korszakot, akkor ezeket az eliteket, akik ebben a korban itt Erdélyben éltek, nagyon jól összekötik a jelennel, hogy akkor mi ez a migráció, mi kényszeríti az embereket a migrációra, Tehát, hogy egy ilyen tényleg 5., 6. századi történetet össze tudnak kötni a jelennel, úgyhogy nagyon komplexen megértjük, hogy mivel foglalkoznak a régészek, miért nehéz ezt így értelmezni, és ott vannak a csodálatos, tényleg gyönyörű iparművészeti alkotások, nevezzük így, tehát ékszerek, fibulák, stb. És így, hát nem ütik le egymást az emberek, hogy megnézzék ezt a kiállítást, ami szakmailag tényleg nagyon profi. Míg a Dálin, én amikor voltam, meg a Minában is rengetegen voltak ilyen osztályok, magyar középiskolai osztályok voltak a Dáli kiállításon, tehát hogyha a tanárok tudnák, hogy nem ide kell elvinni, hanem inkább menjetek egy pár utcával arrébb a Történeti Múzeumban, és valamivel maradnának. Mert ezt mondjuk annyira a Dálinál nem hangsúlyoztam, hogy a szövegekből amik a falon vannak, nem sokat tudunk meg Daliról, vagy hát annyi, tényleg egy Wikipédia szókcikknél többet nem tudunk meg. Tehát nincs újraértelmezve az életmű, nincs koncepció igazán, csak az a koncepció, hogy itt vannak mondjuk a Szent György szobor, és itt van a nem tudom milyen lepkés szobor. Na, tehát, hogy ez az, amiben ők pluszot vittek be, szerintem, de szerinted még mondjad, mert még biztos van.
Igen, én arra gondolok, hogy ezek a kiállítások, a Mina is, meg a Salvador Dali univerzuma is nagyon, nagyon bátran és szerénytelenül tudnak nagyon, nagyon erős állításokat megfogalmazni magukról. A leglenyűgözőbb gyűjtemény, a legnagyobb gyűjtemény, a legcsodálatosabb élmény, ami nyilván nem biztos, hogy teljesen helytálló, vagy hogy teljesen teljes mértékben igaz, és én egyáltalán nem azt mondom, hogy a kulturális intézményeknek hazudniuk kéne arról, hogy mivel rendelkeznek, vagy mit nyújtanak. Csak arra gondolok, hogy lehet, hogy az ilyen állításokban vagy kijelentésekben egy bizonyos bátorságot vagy önbizalmat el lehetne tanulni ezektől a tulajdonképpen kereskedelmi
igen.
egységektől. És tudom, hogy egyébként nehéz kultúrában dolgozó szakemberek folyamatosan impostor szindrómával küzdenek, nincsenek meggyőződve róla, hogy elég jó-e az, amit csinálnak, szóval folyamatos az önkritika, és ezt nagyon nehéz leküzdeni, tudom, csak lehet, hogy szükség lenne arra, hogy fel tudjanak, a kulturális intézmények is fel tudjanak lépni oda, hogy magukról határozottan állítsanak dolgokat, hogy az olyan intézmények is, mondjuk, mint az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum azt tudja mondani, hogy ilyet nem látsz máshol, vagy ilyesmi. Tehát, hogy valami olyan mondatokat tudjon mondani, amire tényleg felkapják az emberek a fejüket.
És amúgy itt igaz is lenne, tehát az a durva, tehát hogy nem az lenne, hogy mint ahogy a Dalinál elmondják, hogy ez a legfontosabb gyűjteménye Dali életművének, hát nagyon nem az, tehát tényleg nem. És itt mondjuk a Erdély területén talált népvándorláskori ékszereknek egy helyre rakva ez a legnagyobb bemutatója, ami volt eddig. Ez lenne egy igaz kijelentés. Csak hogy így szakmailag szerintem mi sem vagyunk ehhez hozzászokva, hogy akkor ilyenekkel dobálózunk, mert ezt pont, hogy olcsónak érezzük. Tehát ehelyett elmondunk egy bonyolultabb mondatot, és akkor az meg nem üti át a falat az embereknél.
Igen, igen. Úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy hasznosak ezek a rendezvények, és felnyitják egy picit a szakmában dolgozók szemét is, hogy milyen technikákat érdemes kipróbálni, és tudom, hogy nehezére esik ez a szakembereknek, mert valójában az a munka, amit ők végeznek, annak az értéke mondjuk a kutatásban van, és hogy nehéz ettől eltávolodni, vagy egy lépést hátralépni, és mondani ilyen nagy kijelentéseket, ilyen nagy kijelentéseket tenni. Értem, de lehet, hogy ez egy ilyen tanulság, ami így a végére, ennek a beszélgetésnek a végére adhat Egy ilyen, nem tudom, bátorítást számunkra. Köszönöm szépen, Emese, hogy ezt a sok mindent elmondtad erről a két rendezvényről, és remélem, hogy még majd más témákban is leszel a vendégünk ebben a műsorban.
Én
Köszönjük a
köszönöm.
fejet mindenkinek, és elköszönünk tőletek. Szia, Emese!
Sziasztok!
Sziasztok!